Kontakt Rádió.
A fáraók földjén. Kedves hallgatóink, köszöntjük Önöket itt a Kontakt Rádióban, a Fáraók földjén című műsorban, melyben ezúttal Thotmesz művészeti műhelyével jelentkeztünk, és mint a Kontakt Rádió honlapján láthatják, egy nagyon szép, érdekes jelenetről fogunk beszélni, amelyik Elkapból származik, egy Paheri nevű kormányzónak a sírjában található, és több sávban mezőgazdasági jeleneteket ábrázol. Mielőtt elkezdjük, csak nagyon röviden a társasági híreket szeretném elmondani, hiszen szeptember van, kezdődik az akadémiai év, és ezzel kezdődik a társasági életünk is. A nyári szünet után ismét lesznek előadások. A legelső előadás a Múmiák testközelben című kiállításon lesz a tárlatvezetés, ennek időpontja még nincsen meghatározva, de rövidesen fölkerül a honlapunkra, és akkor ott láthatják majd. A másik pedig a hónap utolsó hétfőjén lesz ugye az első ebben a tanévben esedékes előadásunk. Mindezek után akkor térjünk vissza a műsor témájához, ehhez a bizonyos jelenethez, amelyik, mint említettem, Paherinek a sírjából származik, amelyik a hármas számot viseli Elkapban, ott ugyanis a homok sziklában, a hegy oldalában egymás mellett számos új birodalmi sír van. Bizonyára emlékeznek, hogy a Ramszesz történelmi emlékcsarnokban a tavalyi év folyamán Jahmesz fáraóról sokat beszéltünk, és ennek a kapcsán, a hükszoszok kivizésének a kapcsán szóba került több Jahmesz nevű előkelő személy is, nevezetesen kettő, és mindkettőnek a sírja itt található, Paheri sírja mellett. Sőt, közülük az egyik nem a Jahmesz Pennechpet, tehát az elkabi Jahmesz, hanem Jahmesz kapitány, ebben a fia, ő rokonságban is állt vele, hiszen Paherinek a nagyatja volt. Úgyhogy, ha a családfát nézzük, akkor tudjuk, hogy Jahmesz ebben a fiának a felesége Ipu volt, és Kem nevű lányuknak volt a fia Paheri.
Tehát Paheri volt az, most éppen technikai szünetet tartott, de semmi baj, ne ijedjenek meg, aki Jahmesz sírját befejezte. Tehát ő volt az, aki befejezte magát a sírt. Ebből gondoltam arra, hogy Elkapnak volt a vezére, vagy hogy már volt a kormányzója, és ő volt az, aki Jahmesz
sírját befejezte.
Na most megtiszteltetés volt számára, hogy Jahmesz közelében temetkezhetett.
Igen, tekintve, hogy nagyatja nagyon fontos személyiség volt, és egyáltalán Elkapnak a felemelkedése a 18. dinasztia első felében pontosan a királyi családnak az itt élő előkelőségekkel való kapcsolatán alapult. Ő is, tehát Paheri is, tudjuk, hogy Uajmesznek volt a nevelője. Na most Uajmesz első Thotmesz fáraónak a fia, a trónörökös fia, tehát nem akármelyik gyerek, a sírjában is ábrázolta, és pedig olyan módon, hogy ott ül, és az ölében van Uajmesz.
Igen, emlékszem erre a képen, de azt szeretném még tőled megkérdezni, mi volt Elkap a másik neve?
Nehennek az egyiptomi neve, tehát amivel hieroglifákkal írták, az Nehen volt, de volt egy görög neve is, természetesen jóval később, ez pedig ejlejtő Jaszporisz.
Én az egyiptomi névre gondoltam. Én úgy emlékszem, hogy amikor megkerestem, akkor ezen a néven találtam meg.
Nagyon fontos vallási központ volt, hiszen a keselyű istennő Nehpetnek volt itt a székhelye, itt volt az ősi temploma is, tehát már a fáraók birodalmának a létrehozása előtt, még a Nagada korszaknak a végén teljes birodalomra kiterjedő szentély volt itt. Úgyhogy nem véletlen, hogy ilyen fontos hely volt.
Itt vagyok még? Igen, itt vagyok még. Sajnos a technikai zűrök tovább is folytatódnak, nem baj, azért gondolom beszélj te addig, majd én szeretnék egy-két dolgot megkérdezni.
No, tehát ott tartottam, hogy Uajmesznek a nevelője volt, és ábrázolták a sírban, de nem csak Uajmesszel együtt ábrázolták, hanem annak a testvérével is, Amenmesszel is együtt szerepel, aki szintén királyfi volt, szintén első Thotmesznek volt a fia, de nem a trónörökös fia. tehát a címei között nem szerepel, ebből azt következik, hogy vagy nem volt olyan fontos, vagy hivatalosan nem nevelte, csak éppen sokat voltak együtt, mert hogyha a sírjában együtt ábrázolta, akkor az azt jelenti, hogy itt hivatalos kapcsolat állt fönn. Egyébként ez a kapcsolat, ez már korábbi eredetű, hiszen Atefrúrá az apja is a nevelője volt Uecsmesznek. Tehát önállal is lehet tudni, hogy ez a cím megvolt.
Az egy ilyen kiterjedt, vagy is mondjam, kapcsolattartó társulat volt.
Igen, hát ápolták a kapcsolatokat. És még egy címét ismerjük neki, Báherinek, nevezetesen Nekpet istennő papjainak is az elöljárója volt, tehát a főpapja volt, ami érthető is, hiszen Nekpet istennőnek nagyon komoly temploma állt ezen a területen. Na most, ha ma valaki ide megy, Eszna és Edfu között van ugye Elkáb, akkor az út egyik oldalán ott találja a várost, azt a várost, amelyik már az őskorban a Nagada kultúra idején megvolt, mint komoly kultuszközpont, és ahol a városfalakon belül még temetőt is találtak, predinasztikusat is, meg archaikus koradinasztikusat is, és az útnak a túloldalán, hogyha túloldalára néz, akkor látja meg ezt a bizonyos sír együttest. Szamáron, hogyha valakinek van kedve Szamáron egy kicsit lovagolni, akkor olyan 4 kilométerrel a sivatagba befelé haladva további templomokat is talál, többek között Nekpet istennőnek is megtalálja a templomát, de Thoth templomot is talál. Különböző korokban, többnyire leginkább az újbirodalmi fáraók korában épített templomokat. De Ptolemaiosz kori is van, tehát ez nem kizárólagos.
Na most, ha már a helyiségjáról beszélünk, és erről a csodálatos képről, ami itt előttem van, tovább a technikus, kedvenc technikusunkról, aki szintén előttem van. No, beszéljünk egy kicsit magáról a
gabona termesztés.
Bocsánat, én szövöttem, hogy ott készültem.
Jó, arról is beszélhetünk, az is van a sírjában.
Miért? Ugyanis ez az időszak, ami most van, hát Péter Pál egy hónappal ezelőtt volt, ami nálunk ugye a gabona aratásának az ideje. Most viszont, azért készültem én a szőlőből, mert most viszont a szőlőszünetnek az ideje következik. De beszéljük akkor
mindkettőről. Na, tehát akkor a sírjában, ami a honlapon fönn van, ott a gabonatermesztésről van szó, de egyébként egy kicsivel odébb, ugyanezen a oldalon, tehát Paheri sírjának a nyugati oldalán megtalálható a szőlőművelése is, hiszen az is nagyon fontos volt számára. Hogyha sírba bemegyünk, tehát ebbe a sírba, amelyik a harmadik, ezért is kapta a 3-as számot, tehát a széléről haladva a 3. sír, akkor azt látjuk, hogy egy 4-szögletes, gyakorlatilag folyosó jellegű sír találunk, ami több mint 8 méter hosszú, és viszonylag keskeny. És velünk szemben lesz egy szoborfülke, amelyikben 3 személyt látunk. Itt ül maga Paheri, felesége, akit Henut Ernehechnek neveztek, és anyja, ez a bizonyos Ken, akiről már szó volt, hogy Jachmesz ebben a fiának a gyermeke, a leánya. Tehát ők ülnek szembe velünk. Na most, hogyha jobb kéz felé a nyugati oldalt nézzük, ott van az a bizonyos jelenet, amin a mezőgazdasági munkák vannak. Tulajdonképpen 3 részre oszlik a sírnak ez a része. Az első egység, függőleges egység, hogy úgy mondjam, a hivatali teendőit mutatja be Paherinek, és a hivatali teendőihez tartozott ugye az, hogy ő a gabonaföldek elöljárója volt, mégpedig nem csak Elkabban, hanem Elkabtól egészen Denderáig. Utána következik a magánéleti területe, az a terület, ahol halászat, vadászat és a szüretnek a jelenete is van, tehát a szüret az nem a hivatali teendője volt, az csak saját magának, a saját birtokának a termését szüretelte le, és élvezte az abból készült bort.
Igen, szerette a bort, úgy tűnik.
És itt található a magánéletnél az is, amikor az ölében Uecsmesszel látható. A 3. egységet pedig a halotti szertartások képezik, tehát az a rész, ahol az ő túlvilági felkészülését, a siratását lehet látni, és azzal ér véget, hogy Osiris előtt áldozatot mutatnak be, és ő is személyesen megjelenik előtte, hogy igaz hangúvá válhasson, örök életet nyerjen.
Most ebben a sírban csak ő volt, vagy ahogy korábban is beszélgettünk arról, hogy a család tagokat is esetleg elhelyezték.
A feleségének is, tehát kettejük közös sírhelye volt, és tulajdonképpen ami ma látogatható, az egy sírkápolna, mert innen egy akna vezetett le, és az akna mélyén volt a sírkamra, ahol az ő koporsójuk nyugodott, és díszítetlen volt ez a kamra.
Na most tehát, a koporsójukat megbolygatták, vagy pedig?
Hát ezeket a sírokat sajnos erőteljesen megbolygatták, hogyha valaki elmegy és megnézi, akkor lehet látni, hogy eléggé megrongált állapotban van. Tehát nagyon sok mindent részben tönkretettek, már a későbbi időkben, tehát a fáraókor után elsősorban a középkorban ott lakó személyek, részben pedig, hát innen is biztos, hogy volt, aki azért vésett ki egy-egy részletet, hogy ezt meg tudja mutatni, mint ahogy a 17-18-19. Században szokás volt Egyiptomból emlékeket vinni, és ezen emlékek egy jelentős része még a 20. században is meg volt, hogy sír falból kivésett jelenet.
Állítom, hogy egy-egy milliómos tulajdonában szinte egész sírkamrák találhatók.
Hát ezt nem tudom, de az biztos, hogy sok jelenet van magángyűjteményben. Na, tehát visszatérve erre, itt a nyugati oldalon vagyunk tehát, hogyha a szüreti jelenetet vesszük, az tehát a magánélethez tartozik, a gabona learatása, az viszont a hivatali munkákhoz, pontosan azért, mert hogy őneki ez volt a feladata, ennek volt az írnoka.
De itt nem csak a gabona learatásáról van szó, hanem a teljes műveletről.
Hiszen a gabona írnokának a feladata az volt, hogy figyelemmel kísérje a gabona termesztését, és a betakarítás után az adókat összeírja, és ezeket begyűjtsék. Tehát nem véletlenül szerepel a teljes művelet. Na, mielőtt viszont ebbe belemennénk, hallgassunk egy kis zenét.
حبيبي كل هالي انت قمري وشمسي وهواي وجودك معايا ده عندي كفاية يا وعد ومنايا يا اجمل حكاية معاك النهاية يا فرح السنين تقربتي
هدى سرعمش لتمتنا Ugyanis ez a dal, ez tulajdonképpen egy szerelmes ifjúról szól, úgyhogy inkább átadom a szót Hédinek, aki összefoglalja mindazt, amit az előzőkben hallottunk.
Tehát Elkabban járunk, annak is egy sírjában, Paherinek a sírjában, aki a hármas számú sír, és itt a nyugati falon, a jobboldali falon beszéltünk két jelenetről, azokról a jelenetekről, amik Paheri életéhez kapcsolódnak, az egyik a munkájához, hiszen Gabona írnoka volt, másik pedig a magánéletéhez, amin belül pedig a szőlőnek a szüretelését emeltük ki.
Nem lehetett rossz ember, hogyha szerette a bort.
Ha már átvetted a szót, akkor...
Nem, hagylak téged. Ugyanis tulajdonképpen a mezőgazdaságban a nagyobbik szerepet, és az ő szerepét is a gabona jelentette. Tehát
a súlyát, a méltóságát ez adta meg.
A kenyér adta meg.
Na viszont, hogyha már a kenyérnél tartunk, ami ugye a gabonából készült, akkor itt ezen a jeleneten, tehát mindjárt, ahogy bemegyünk, rögtön az első jelenet sor több sávra oszlik. A felső három sávban láthatók azok a jelenetek, ahol a gabonával kapcsolatos különböző földművelési tevékenységek folynak. Nagyon érdekes módon itt ez a három sáv nem fölülről lefelé halad, hanem alulról fölfelé. Tehát úgy képzeljük el, hogy nagy méretben a teljes falat gyakorlatilag betölti Paherinek az alakja, ő a bejárat felé fordulva áll, és vele szemben az ő irányába tölti ki a fennmaradt helyet az a hét sáv, amelyikben a különböző hivatali tevékenységei látszanak.
Ebből is látszik, hogy ő volt a felügyelő, ő volt a nagyfőnök.
Igen. És a legfelső sávban van a legvége, a legfontosabb a hivatali tevékenységéből, alatta pedig fölülről a harmadik sávban kezdődik az, aminek az eredménye, a végpontja a földművelési jelenetnek.
Nagyon érdekes ez a kép, ez tulajdonképpen akár napjainkban is készülhetett volna, hiszen itt a legalsó sorban megtörténik a szántás, megtörténik a gabona elvetése. Aztán egyszer csak eljutunk a második. Ez a hosszadalmas folyamat, aki tanult is róla, meg aki járt vidéken, az látta, hogy húzták az állatok, itt adott esetben...
Két ember.
Itt emberek húzták az erkét, amit szintén valaki a földbe nyomott, és utána jön az, aki a magot elszórja. Egyszer csak megnő ez a mag, és búza szál lesz belőle, amit a második sorban elkezdenek begyűjteni. Tehát lekaszálják.
Még egy kicsit hadd térjek vissza a legalsó sávra. Az, hogy itt eke és kapa együtt használták, tehát ez feltetőleg azt jelenti, hogy különböző minőségű földek voltak. Volt, amit ekével kellett felszántani, volt, ahol csak föl kellett lazítani a földet, de mindegyik esetben, hiszen csak egyszer ábrázolták a vetést, bevetették ezt a területet.
Na most ezzel... ez az, amit a keresztrejtvény fejtésnél oda van írva, hogy mezőgazdasági eszköz, és akkor az ember töri a fejét, hogy eke? Nem. Kapa? Nem. Hát akkor eke-kapa.
Na, tehát itt ekével is, meg kapával is dolgoztak. Most van egy olyan elképzelés, hogy azért szerepel az eke is, meg a kapa is, mert hogy itt, mint említettem, különböző minőségű földek lennének, tehát itt nem egy mezőgazdasági folyamatot akartak ábrázolni, hanem összességében, hogy Paheri felügyelete alá sokféle föld tartozott.
Na de...
Mindezek, amin gabonát termeltek, az ő fennhatósága alatt állt.
De ha ő Elkabban élt.
Igen.
Hát, hogy ott élt?
Ott élt, igen.
Igen, ott élt. Persze, hogy ott élt, hiszen ott temették el.
akkor mindenféleképpen részesült az a terület a Nílus áradásának lőszéből.
Persze.
Tehát olyan nagyon rossz földek azok nem lehettek akkor.
Na most az nagyon érdekes, hogy az meg a középbirodalom idejéből úgy nem nagyon különböztették meg a földfajtákat. Tehát száraz és nedves föld, gyakorlatilag ez a két kategória volt. Az új birodalom korában viszont sokféle föld kategória volt. Tehát nagyobb, jobban elkülönítették a különböző minőségű földeket. És a feltételezések szerint itt azért van többféle módszer a földnek a fölszántására, hogy ezzel jelezzék, hogy a Nílus áradása ugye különböző mértékű lehetett. Természetesen a túlvilágon, mint a mellette levő szövegből kiderül, nagyon jó volt a Nílus áradása, de nem túl nagy, mert a túl nagy ugye az is veszélyes, tehát nagyon jó volt a Nílus áradása, úgyhogy mindenféle földet elárasztott, hogy a túlvilág élet számára is elárassza, hiszen ugye a képi mágia, meg egyáltalán a sírban való jeleneteknek a lényeg az volt, hogy a túlvilág életet biztosítsák. Tehát a Nílushoz közel levő földeket az alacsony áradás is elárasztotta. Minél távolabb volt valami, annál magasabban is volt, mert ugye a Nílus belevájta a medrét a sivatagba, ami valamikor még nem is annyira sivatag volt, de ebben az időben már kifejezetten komoly sivatag. És ennek következtében minél távolabb volt valami a Nílustól, annál magasabban feküdt.
Tehát vacakabb volt a föld.
Tehát a Nílus vize annál kevésbé árasztotta el, ami nem csak azért volt gond, mert a nedvesség hiányzott, hanem mert ez, amit mondtál, a hordaléka a Nílusnak, az is hiányzott, ami gyakorlatilag a földet termékenyé tette, hiszen az a trágyára nem volt szükség, a trágyát másra használták, azt tüzelésre használták, legalábbis nagyon gyakran, nagyon fontos volt a tüzelőanyag fában szegény területen, mindent föl kellett használni, amit föl lehetett. Tehát kevésbé is volt termékeny az a föld. Hiába öntözték esetleg, mégse termett annyit, mint a lejjebb levő föld, amit nem is kellett öntözni. És akkor jön a második sáv, a középső sáv, ahol a legszélén zöld színű lent gyökerestől kitépik, és mellette pedig ott van a búza, amit viszont nem kitépnek, hanem sarlóval vágják le. Visszadom akkor a szót.
Nem, én hagynám ezt neked, mert én meglehetősen vaksi vagyok, és a másik szemüveg van rajtam. De láttam ezt a képet, és tehát végig tudom gondolni ezt az egész sort, hát hiszen ugyanaz történik mindenhol. Sarlóval levágják, akkor kévébe kötik, hát itt nem kévét látok, inkább valami van a fejükön.
Ez egy nagyon érdekes mondat volt, amikor azt mondtad, hogy kévébe kötik, tudnék, hogyha a ti sírját megnézi valaki, tehát egy óbirodalmi sírt, akkor ott gyönyörű nagy kévék vannak, amin a szamáron szállítják. Igen. Ezzel szemben itt, hogyha a legfelső sorban nézzük meg a jobb oldali részt, akkor lehet látni, hogy egy nagy kosár van. Hogy kosárban viszik. Tehát az aratásnak a technikája, és hogy mit arattak le, az is változik.
Bocsánat, itt láttam valamit, azt hittem, hogy ezt a kévét, ezt a fejére teszi az illető, de nem, ezt belerakja egy kosárba.
Uh-huh. Tehát kosárba rakják, és nagyon érdekes még a második sávra visszatérve, jobb oldalon, hogy ott lehet látni, amint ezek, akik a földön dolgoztak emberek, ezek ugye elfáradtak, megizzadtak, nagy meleg volt, bár a szöveg szerint hűvös volt, a nyugati szél lengedezett, na most 40 fokban már a 35 fok is hűvös lehet, hogyha egy kis szél van, akkor egész kellemesen elviselhető, ennek ellenére azért megszomjazik az ember. Tehát ott voltak készítve a vizes és sörös edények.
És pontosan ez jutott eszembe, hogy micsoda szégyen, hogy amikor a mezőgazdaságról beszélünk, meg majd később a szőlő művelésről, akkor itt speciál sörről kerül szó.
Hát igen, a gabonából, az árpából készítették a sört, de hát ugye étel helyett is folyékony kenyér szoktuk ma is mondani, az egyiptomiaknál is általános volt, bár ott folyadék formájában, viszont azt is tudjuk, hogy sokkal sűrűbb volt, mint a mi sörünk.
Na most az jutott nekem eszembe ezzel kapcsolatban, hogy a parasztok dolgoznak a mezőn. Időnként megszomjaznak, sört vagy vizet isznak, tehát valami folyadékra szükségük van. Hűtőszekrényük viszont nincs. Hogyan lehetett ezt a folyadékot az ő számukra hidegen tartani.
Erre nagyon jó módszerük volt a Szántóföldön, a nagy hőségben is hűvösen tudták tartani a folyadékot az agyakkorsók segítségével. Ezt a szakirodalomban többször olvastam, hogyha elég porózus az agyag, akkor ugye párolog. Na most a párolgás az hőleadással jár, tehát a környezete is hűvösebb marad, nem melegszik annyira föl az a víz, ami ilyen gyöngyöző korsóban van. Egyébként ezt ki is próbáltam, tehát ittam gyöngyöző korsóból egy ásatáson jó néhány évvel ezelőtt Csákváron, gyöngyöző korsóban kaptuk a vizet, volt rendes víz is, tehát rendes alatt értve kancsóban vagy más nem agyag edényben tárolt víz, és összehasonlítva a kettőt, a kulacsban levő víz az már egész meleg volt és ihatatlan volt, olyan, hát szóval nem esett jól az embernek, és a gyöngyöző korsóból, ahogyha kiöntötte, az meg olyan kellemes hűvös volt, tehát egy kicsit az is melegedett, de azért nagyon kellemesen jó volt inni, tehát ez valóban működik, és már az egyiptomiak is használták.
Igen, és aztán ne feledkezzünk meg arról, hogy azért a magyar nép története folyamán aratáskor szintén szüksége volt az aratást végző embernek hideg italra, hogy el tudja végezni a munkáját, és bizony az 1300-1400-as években Magyarországon is működött már, későbbiekről nem tudom, mert 1400-as köcsögöt láttam utoljára, igaz, hogy darabokban, de akkor is működött már ez a hűtési forma.
Hát ez egy ősi technika, egyszerű is, de valamikor valakiknek rá kellett jönni, mert azért úgy csak ránézésre ez nem derül ki, nyilván kipróbálták, megtapasztalták. Tovább haladva, akkor a legfelső sávról még nagyon keveset beszéltünk.
Igen, a legfelső sávban történik a gabonának a cséplő ökörhöz való vitele. Ez nekem nagyon tetszett, ez a kis ökör, amelyik jár körbe, és a lerakott gabonából szépen kinyomja a magot. Bár ez engem mindig rettenetesen zavart, hogy tessék mondani, összeszedték utána ezt a magot, amit kicsépel. Na de mi történt azzal a maggal, mert nem tudtak minden magot kicsépelni, szóval azt valaki összegyűjtötte még?
Itt egy nagyon érdekes dolog van megint, nevezetesen az, hogy ha valaki megnézi ezt a képet, akkor abban a kosárban ugye a kalászok vannak, tehát szár nélkül van ott a gabona, ami kiáll belőle. Tehát ezek gabonakalászok voltak, a földre egy kör formára ezeket terítették szét, és az ökrök ezeken jártak. Na most, ha valaki kipróbálta ezt, hát az igazság az, hogy összetörték a kalászt, de azért a szemek nem hullottak ki a tokból. Tehát most az újabb kutatások eredményeképpen úgy néz ki, hogy ez a bizonyos cséplés, ez csak a kalásznak a megtörését szolgálta, a magok maguk nem hullottak ki belőle. Igen. Az a fölhasználáskor történt, amikor a házba került, és mielőtt megőrölték a gabonát, akkor a házakban választották szét a pejvát és magát a magot.
De itt látok szelelést is, ahol két munkás vagy két paraszt magasra dobálja fel valamilyen formában.
Ezzel a lapáttal.
Ezzel a lapát. Ez lapát?
Igen, szelelő lapát.
Látom, egy ilyen szelelő lapáttal magasba dobálja a gabonát, hogy kiverje, hogy a, nem tudom mi ennek a neve.
A szalma kikerüljön innen.
A szalma kikerüljön innen. De teljesen kikerült a szalma, vagy pedig addig dobálták, amíg úgy érezték, hogy most már minden rendben van?
Biztos, hogy nem.
Biztos, megmondom miért, mert rögtön utána következik az a rész, amikor az írnok a szelelt gabonát szépen összeírja mennyiségre. Na most az írnok azért a magot vette figyelembe, vagy magát a mennyiséget, amiben esetleg még maradt törek is?
Biztos, hogy maradt benne törek. Tudnélik például Teller Amannában, meg Dérel Medinében házaknál is találtak, még ott is találtak töreket. Tehát ez azt jelenti, hogy a tároláskor azzal együtt tárolták, tehát a nagyját, a szeleléskor ugye nem véletlenül szerepelt a nyugati szél, mert a szél a nehezebb, meg a könnyebb dolgokat különböző távolságra vitte el. Na most nagyon fontos volt az a szalma is, ami visszamaradt, a törek is, amit meg tudtak őrizni belőle, hiszen nagyon sok mindenre felhasználták az egyiptomiak. Fontos volt számukra, gondoljunk arra, hogy például a fazekasoknak is szükség volt a soványításhoz, építkezésnél az agyag téglákat, amiket készítettek, abba is bele kellett rakni, tehát, és hát azt házilag ott készítették, tehát ez egy nagyon fontos dolog, értékes dolog volt, nem beszélve arról, hogy ahhoz, hogy főzni tudjanak, tüzelni kellett.
És amit jutott eszembe, hogy fűtőanyagként is használ.
És szóval nehéz volt tüzelőanyagot ezen a területen találni. Nem véletlen, hogy ugye a trágyát is, az állatok elhullajtott trágyáját is ilyen célra felhasználták. Mindent, amit lehetett, föl kellett használni. Nem lehetett kidobni. Tehát azt is megőrizték, félrerakták. De az állam számára, tehát Paheri számára nem az volt a lényeg, számára az volt a lényeg, ami a gabonából volt, amiből félre lehetett tenni a vetőmagot, és amit föl lehetett használni, mint táplálékot, tehát az étkezési célra. Tehát nyilvánvalóan azt mérték, de az is egyértelmű, hogy nem válogatták külön, tehát nem volt annyira komolyan, pontosan szétválasztva. Vannak olyan helyek, ahol még szitálás is van. Ebből nyilvánvaló, hogy a szereléskor azért még nagyobb szemek, darabok is a törekből ott maradtak, tehát azt is kiválogatták, de azt itt nem ábrázolták.
Jó, hát itt a következő lépés, hogy hombárba rakják. Tehát összegyűjtik azt a gabonát, amit már szeleltek, amit már az írnok kellőképpen megvizsgált, beleírt a könyvébe, és utána belerakják hombárba, mert abban az időben is hombárba rakták a gabonát.
Hát a gabonákat tárolni kellett, agyagból készültek ezek a nagy, ovális, fölül nyitott építmények, mert hogy fölmentek létrán, beledobták a gabonát, volt egy kis ajtaja, és amikor ki kellett venni belőle, föl akarták használni, akkor az ajtót alul kinyitották, és jött ki a gabona, úgy tudták kiszedni.
És időnként kijött egy kígyó is amúgy mellékesen, mert a kígyók nagyon szerették a gabona hombárokat.
Egyébként azt tartják, hogy azért valószínű, hogy az egyiptomiak nem a mag formában történő tárolást választották, hanem így a kalász darabkákkal, a magnak a külsejével együtt, mert hogy így jobban védve volt. Jobban védve volt a különböző kártevőktől, és a rágcsálóktól is.
Bocsánat, hogy milyen rágcsálókról beszélünk? Egérről, patkányról?
Hát például egérről, meg patkányról. Az a szúrós része a gabonának, az azért mégiscsak egy kicsit lassította a folyamatot, mégiscsak a mennyiséget csökkentette. De most például arra is gondolok, hogy berothadjon. Tehát, vagy hogy a penész gomba elszaporodjon. Tehát azt is azért csökkenti valamelyest ez a fajta tárolási mód.
Valamilyen formában ez szellőzött?
Sokkal szellősebb volt, hiszen a pejva egy kicsit elállt a magtól, tehát a következő mag nem tudott olyan jól rásimulni. Most ez a legújabb, amit olvastam, hogy ez többek között azért is volt praktikus az egyiptomiak számára, nem a szép, tiszta mag formában való tárolás, hanem a pejvás mag tárolása, kalász daraboknak a tárolása, mert így az állagát is jobb állapotban tudták fönntartani, könnyebben kezelhető is volt, mert hogy ugye a gabona nem csak étel volt az egyiptomiak számára, hanem egyfajta fizető eszköz is, hiszen a bért is gabonában adták meg, illetőleg a gabonához viszonyítottak különböző dolgokat, különböző dolgoknak az értékét.
És amit tehát ilyen cserekkereskedelem folytatódott, hogy valaki vásznat akart venni, és azért gabonát adott, akkor azt valamilyen mérőben adta, vagy meg volt határozva a mérés?
Többféle módszer is volt a mérésre, például a zsák az az egyik mérőeszköz volt.
Ki mekkora zsákot?
Nem, ez egységes volt. Egységes volt a zsák, és persze különböző korokban különböző mennyiség fért bele. Tehát változó volt, hogy ez konkrétan mennyi, de adott korszakban ugyanannyi volt, tehát az volt az általános mennyiség.
Tehát olyan nem történhetett meg, hogy valaki csalt, mert a búzás zsáknak az aljára egy darab, jó nagy darab követ rakott, ami
Csalások voltak, a csalásokat büntették is, tehát onnan tudjuk, hogy büntették a csalást, hogy volt csalás. Például örök életet nem nyerhetett, aki csalt.
Tudod, az az igazság, hogy ez engem jelenlegi korban kevésbé zavarna, az akkori embereket természetesen, bár szerintem a csalókat az sem zavarta különösképpen.
Hát, hogyha ez csonkítással járt, mert rajta kapták őket, akkor azért eléggé zavarta. Továbbá a túlvilági élet az minden egyiptomi számára fontos volt. A sírokat azért építették, azért mumifikálták az embereknek a holttestét, és a legszegényebbek is igyekeztek a túlvilági életükről gondoskodni. Tehát ez azért egy nagyon fontos dolog volt a számukra.
Most eljutottunk, ha már itt tartunk, akkor...
المكان اللي كان بيجمعنا سوا هو مكان الوداع اللي ضاع في الهوى نفس المكان اللي كان بيجمعنا سوا هو مكان الوداع اللي ضاع في الهوى ازاي يا حبيبي يا عمري يا قلبك اسفع عليا معقول انا هنت عليك وازاي
Kedves hallgatóink, köszöntjük Önöket, tehát a Fáraók földjén című műsorban, mely a Magyar Egyiptomi Baráti Társaság műsora, és melynek során most Elkabba látogattunk el, abba a városba, amit az ókori egyiptomiak Nehennek neveztek, és amely az őskortól egészen a római korig lakott település volt. A Nílusnak a keleti partján fekszik, vele szemben a nyugati parton Hierakonpolis található. Elkab nevezetességei között említettük azt, hogy maga a város is, az őskori, illetőleg kora dinasztikus városnak a nyomai is megmaradtak, hatalmas, szárított téglából készült falaival együtt, a területen belül temetővel, a szent tóval és templomokkal. Fontos templom például Thot istennek a temploma, amelyiket II. Amenhotep fáraó épített, és Nekhbet istennőnek a temploma, amelynek a jelenlegi maradványai a késői korból származnak, de mivel középbirodalmi és újbirodalmi kőtömböket is beleépítettek, nyilvánvalóan korábban is állt ezen a helyen templom, minden valószínűség szerint még ennél korábbi időszakban is. Ugyanakkor a városon belül van például Mammizi, tehát olyan hely, ahol a gyermekisten születését ünnepelték, kis templom is a római korból, és nagyon érdekes a városnak a csatorna rendszere. Ezen kívül, hogyha az ember a jelenlegi úttestnek a túloldalára megy, akkor az első szembetűnő dolog az a homokkő szikla, amelyikben számos újbirodalmi sírnak a bejárata látszik. Paheri sírján kívül itt volt például egy bizonyos Szetaúnak a sírja, nem az a Szetaú, aki II. Ramszesz korában Núbiának az alkirálya volt. Aztán itt található Jahmesz Ibn a fia sírja, aki nagyapja volt Paherinek, de van olyan sír is, ami például Renné volt, tehát többeknek a sírja. Akkor középirodalmi sírokat is lehet találni, és mindezek a Vádi Hellának a bejáratánál találhatók, és hogyha valaki ebben az irányban tovább megy a Vádiba befelé, akkor először egy Ptolemaiosz-kori sziklaszentéllyel találkozik, egy helyi isten számára, Szesmetet számára épült, megtalálható itt Nekhbet istennőnek is temploma, van egy olyan épület, amit fürdőnek, vagyis hammámnak neveznek, van egy kis templom, II. Ramszesz, az istenített II. Ramszesz számára, és még tovább haladva van Hathor és Nekhbet temploma, amelyikben Hemuaszet, tehát második Ramszesznek a fia, mint azt a Ramszesz történelmi arcképcsarnokban hallhatták, atyának a 42. évében jelentette be a jubileumi ünnepségét, tehát a szedünnepét, de található itt olyan templom, amelyiket harmadik Tutmózisz fáraó épített, sőt, még masztabák is az óbirodalom korából. És 2000 decemberében egy belga expedíció második dinasztiabeli temetőt is talált itt, amelyik azért volt nagyon különleges, mert csupa csecsemőnek a temetkezését tartalmazta. De találhatók természetesen a többi korszakból is sírok. Egy sírt a 17. dinasztia korából, amelyik Szobeknak számára készült, azért emelném ki, mert történelmi szempontból igen jelentős. Ebben van annak írásos nyoma, hogy a Hikszosz kor idején valóban volt nem csak északról, hanem délfelől is egy támadás, az a támadás, amelyikről minden valószínűség szerint a Kamosze levélből értesülünk, hogy szövetséget kötöttek a Hikszoszok a núbiaiakkal. Tehát ezen a területen a hármas számú homokkőből vágott sír, paheri sírja, tulajdonképpen egy elnyújtott négyzetforma, egy folyosó, a végén egy kis fülkével, illetőleg egy bejárattal. Itt a bejárat előtt található az az üreg, amiben eltemették magát a halottat, és mögötte az, amit ma látogatunk, az tulajdonképpen a sír kápolna. Na most, hogyha belépünk, akkor a keleti falon lakoma és a halotti áldozat jelenetei láthatók, a szemközti falon, mint említettem, fülkét vágtak, ebben a fülkében paheri szobra látható anyjával Kemmel, és Henoter Nehech nevű feleségével, akinek egyébként az apját Rulunak nevezték, ugyanúgy, mint a Szép Művészeti Múzeum Rer koporsó tulajdonosát, csak ebben az esetben ugye tekintve, hogy apáról volt szó, férfi volt a névnek a viselője. És a nyugati falon, tehát jobb oldalon, ott található az a jelenetsor, amelyikről eddig beszéltünk, vagyis belülről kifelé haladva az első egységét a halotti rítusok foglalják el, középső részt a magánélet, és a legkülső részt a hivatali életnek a fontosabb eseményei, és itt egészen magasan látható a felső sávban a mezőgazdaság, növénytermesztési része, alsó sávban az állattenyésztés látható, növénytermesztési rész kapcsán beszéltünk magáról a földművelésről is. Földművelésnél tehát a munka az mindig olyan módon kezdődött, hogy először is a földet elő kellett készíteni a vetésre, ez az előkészítés kapával, rögtörő kapával vagy ekével egyaránt történhetett, miután a Nílus áradása visszavonult, amelyik július és szeptember között volt, attól függően, hogy Egyiptom melyik részéről beszélünk, és körülbelül 10 évente volt magas vízállás, ami azt jelentette, hogy október közepéig Felső Egyiptomban vizes volt a terület. Miután előkészítették a talajt, utána vetettek, a vetéseknél különböző féleképpen lehetett a magokat szórni, általában úgy látjuk, hogy kézzel szórták és elég sűrűn, majd állatokkal tapostatták be. Itt ezt a betaposásnak ebben az esetben az ábrázoláson nem látszik. Látszik viszont az, hogy ez a gabona megnőtt, és időközben úgy tűnik, hogy nem nagyon volt tennivalója a parasztoknak, mert hogy nem ábrázoltak semmit. Fölmerült ennek következtében, hogy hát nem volt egy gyomos ez a tábla, és későbbi néprajzi párhuzamok alapján arra gyanakszunk, hogy ez bizony erősen gyomos lehetett, mert hogy a 20. század elején, meg az előző időszakokban, sőt, még bizonyos területeken ma is az a helyzet, hogy nem tisztít, ahol vegyszerírtóval nem gyomtalanítják a gabonaföldet, ott kézzel nem végzik el ezt a munkát, mert ugyan a gyom a frissen kikelt gabonát el tudja nyomni, tehát abban az esetben komoly gondot jelent, De később, ha már szárba szökkent a gabona, az a tapasztalat, hogy a gyomnak a kihúzása több kárt tesz azzal, hogy a gabona gyökerét megbolygatja. A másik, ami szintén amellett szól, hogy erősen gyomosak voltak ezek a földek, hogy a gabona tárolóban talált, illetőleg a sírokban elhelyezett gabonák között nagyon sok volt a gyom, még Tutankhamen sírjában is, ahová nyilván első osztályú anyagot raktak. Akár vetőmag volt, akár élelem, mindenképpen vegyesen volt bizony benne még gyommag is, ami arra utal, hogy ezt a későbbiek során felhasználás előtt, a kenyér készítése előtt minden valószínűség szerint még egyszer áttisztították, és legalábbis a gyomnak egy részét eltávolították. Tehát a lényeg az, hogy már a vetőmag is gyommal fertőzött volt. Na most, miután megnőtt a gabona, következett az aratás időszaka. Az aratás többféleképpen történhetett, látjuk a különböző koroknak az ábrázolásain, hogy különböző magasságban vágták el a gabonának a szárát, vagy még az is előfordul, hogy kitépték. A kitépés az nagy valószínűséggel a ritkán növő gabonák esetében volt jellemző, a többinél a vágás, a sarlóval történő vágás lehetett az általános. Az Új- és Középirodalom korában kévékbe kötötték a lecsépelt gabonát, ami azt mutatja, hogy elég hosszú szárral vágták le, és ez a hosszú szár, ez lehetővé tette az összekötözésüket. Az Új Birodalom korában úgy tűnik, hogy a karász alatt markolták, nyilvánvalóan különböző magasságúak voltak a gabonák, itt jegyzem meg, hogy minél sűrűbben vetik, annál jobban hasonlít a magasságuk a gabonáknak, tehát annál homogénebb a mérete az egyes gabonáknak. Tehát ahogy összefogták a különböző magasságú gabonaszárakat, a kalász alatt megfogták, egy könyöknyivel nyilván csak alatta tudták levágni, ami bizonyos esetekben akár két könyököt is jelenthetett, hogyha magasabb volt a gabona. Na most ez volt az, amit így módon már nem lehetett kévébe kötni, hanem kosarakba rakták, és ilyen kosarakban szállították a következő helyre, a cséplésnek a helyére. Cséplésnél, kisebb mennyiségnél tudjuk azt, hogy volt olyan, és ez ritka volt, hogy falhoz verték például, de többször látható olyan, amikor bottal csépelték ki, ez is kisebb mennyiség esetén történhetett, ott valószínűsíthető, tehát a házi kisebb gazdálkodásoknál. A nagy területeken úgy tűnik, hogy az állatokkal történő kitapostatás volt a jellemző, amikor körbe rakták a gabonát, ezen járatták az állatokat, amik a patáikkal összetörték a kalászokat, kisebb kalászkák jöttek létre. A cséplés után következett a szelelés, amikor is földobták a magasba a gabonát a szalma darabkákkal együtt, és ezt a töreket a levegő kellemes nyugati szélben volt ideális ezt végezni. Távolabb vitte, míg ezek a pejvás magok a közelben maradtak és lehullottak, így pedig két kupac keletkezett. Az egyik kupacot vetőmagnak, illetőleg a táplálkozásra használták föl, a másikat pedig nagyon sok mindenre, a fűtéstől kezdve az edények soványításáig, az épületek elkészítéséig, az agyag téglába rakva például. Tehát ez is értékes volt, és például a tüzelésnél a főzéshez is alkalmas. A szelelés után következett tehát, ha és amennyiben volt ilyen, ebben az esetben Pahirinél nem ábrázolták, a rostálás, szitálás, nagy méretű és a közepes méretű idegen anyagokat tudták ilyen módon eltávolítani. Az egészen kisméretűeket úgy tűnik, hogy házilag végezték a kenyér készítés vagy egyéb felhasználásnak a során. Fontos még a raktározás kérdése, amelyet gabonatárolókban történtek. Jellemző a gabonatárolóknál az, hogy fölül le voltak kerekítve, és volt egy luk, ebben dobták be az egyiptomiak a zsákot, mert hogy zsákban tárolták a gabonát, és aztán ezt a zsákot később minden különösebb gond nélkül alulról vették ki, tehát akkor már nem kellett fölmászni a gabonatároló tetejére, hiszen annak az alján volt egy ajtó, és ott szépen eleinte ki is folyt onnan, később pedig ki lehetett venni. Na most, amikor nem zsákban tárolták, olyan jelenetek is bőségesen vannak, amikor kosárral vitték ezt a gabonát, tehát a kalászkák formájában a gabonatárolóba, és ott ömlesztették bele, akkor is ugyanez a módszer működött, alul az ajtón az ömlesztett darabos gabona, tehát nem gabona szemek, hanem pejvás, kalászkás gabona tudott kijönni. Mindezek után, tehát ez volt az első részben, az állatok számlálása fölött, a következő egységben a mindennapi, hétköznapi élete, magánélete jelenedett meg Paherinek, és itt található a földművelésnek egy másik része, a szőlőtermesztés, amely viszont már nem állami megbízásból, hanem a saját kedvelésére, a saját birtokának a termékeként jelenik meg. És itt átadom a szót akkor Annának.
Az az érzésem, hogy a szőlőszüretre majd legközelebb kerül sor. Lehet, hogy akkor majd meg is kóstolunk egy kevés szőlő származékot. Időhiány miatt beszéljünk arról, hogy hombárba került ez a gabona. Na most ebből a gabonából azért kenyeret készítettek, nem tudom, talán süteményeket is, tehát az egyszerű emberek számára inkább kenyeret készítettek. Készítéséhez természetesen előkaptak egy szitát, megszitálták a gabonát, majd utána mit csináltak vele?
Miután ő pejvával együtt volt még ez a gabona, ennek következtében el kellett távolítani a pejvát, tehát még azt is meg kellett csinálni, és utána jött az, hogy megőrölték, liszté őrölték, és aztán a lisztből készítették a kenyeret, aminek sok fajtája van, vagy süteményt is készítettek természetesen, és nem csak gabonából, de gabonából sokfélét csináltak, tehát az egy alapvető élelmiszer volt, és ezeket önmagukban is ették, illetőleg a mi köretünk helyett is gyakran kenyér volt, tehát a húst kenyérrel ették, az volt a jellemző.
Meg hagymával.
Azt is ették, zöldséget is
szerették. Nekem nagyon tetszett, hogy a piramisépítő munkásoknak többek között hagymát is utaltak ki.
Hérodotosz idejében, tehát Krisztus születés előtt 450 körül, Hérodotosznak az akkori idegenvezetők azt mondták, hogy a piramisra az van fölírva, hogy hagyma, fokhagyma és retek volt az, amit a piramis építők ettek. Na most biztos, hogy ezt ették, de nincs ilyen fölirat rajta. Tehát ez egy idegenvezetői fogás volt, ami a korabeli táplálkozásba azért jó betekintést nyújt.
Jó, és akkor emellé akkor jött a kenyér. Hát gondolom a piramisépítők húshoz nem nagyon jutottak, viszont ehelyett sört kaptak. Tehát nagyon érdekes volt az akkori táplálkozás, azt hiszem korábban erről már volt szó.
Igen, viszont hogyha már itt a kenyérről van szó, azért azt szeretném elmondani, hogy többféle gabonát használtak, többféle búzát is használtak. Ami általánosan használt volt, az a tömkölybúza. Ez a bedet a akkori egyiptomi nevén. Ez ma újból kezd divatba jönni, Erdélyből jön Magyarország felé ez a divat, de Nyugat-Európában is megvan.
Emellett, ha bemész a közértbe, ott már kaphatsz tömkölybúzából készült kenyeret.
Emellett azonban másfajtát is használtak, és érdekes módon általánossá a durumbúza, amit ma is ismerünk, mert ugye lehet kapni durumbisztet is.
Meg durumtésztát is.
A Ptolemaiosz korban az szorította ki a tömkölyt, a tömkölybúzát. Tehát érdekes módon a Ptolemaiosz korban a gabonában is komoly változás volt, ami persze azt jelentette, hogy a kenyerek íze is egy kicsit más volt, meg más technológiát is lehetett használni, hiszen más a tulajdonsága a durumbúzának, mint a tömkölybúzának.
De az az érzésem, hogy a liszt készítés az egyre inkább meg hát búzafajtáinak száma annyira megnőtt, hogy a liszt egyre jobban finomodott.
Biztos, hogy többféle liszt volt. Biztos, de szitával különítették el a különböző minőségeket. Tehát volt finom liszt, és volt sima liszt is. Az is, hogy miből volt az a liszt, különböző volt.
Ja, hát ez természetesen el tudom képzelni, hogy egy munkás, amit elvitt magával Uzsira, az a kenyér nem a legfinomabb lisztből készült, ugyanakkor a nemeseknek az asztalára azért az a sütemény, ami oda került, mondjuk nem durumbúzából készült, vagy nem tömkölybúzából készült, de ilyen változások is lehettek. Tehát, hogy a történelem folyamán a liszt egyre inkább finomodott, a búzafajták is egyre inkább változtak.
Igen. De ugyanez jellemző mondjuk az árpára is.
Árpából én csak sörről tudok beszélni, sajnos más nem jut eszembe.
Viszont az egyiptológiának nagy problémája, hogy ezeket a gabonafajtákat nem tudja azonosítani. Vannak olyan gabona nevek, amiket nem tudunk azonosítani.
Mind a mai napig sem.
Mind a mai napig. Az út búzát nem tudjuk, hogy milyen búza volt, vannak elképzelések. Vagy a mimi, ott is vannak kérdések, hogy szorgum volt, vagy esetleg valami búzafajta. Nem teljesen biztos az azonosítás, viszont úgy látom, hogy az időnk az lejáróban van.
Igen, úgy tűnik, hogy még egy fél percünk van hátra, legalábbis ez szerint az óra, szerint az szerint már nem egészen, de nem baj. Azt hiszem, a mai napon nagyon sok értékes dologról értesítettük a kedves hallgatót, az ókori búzatermelésről, és remélem, hogy a következő alkalommal, amíg négy hét múlva sor kerül majd az én kedvencemre, a szőlőtermelésre és a bortermelésre Egyiptomban. A magam részéről engedjék meg, hogy elbúcsúzzam önöktől. Kellemes hétvégét, jó napokat kívánok, a viszonthallásra.
Viszonthallásra.
Kontakt Rádió.
A fáraók földjén. Műsorvezető dr. Győri Hedvig és Varga Anna Mária.